A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 334. dicséret első versét, Ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod. Foglaljuk el helyünket, és a 340. dicséret első 4 versét énekeljük. Te drága Jézus, mi történt te véled? Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzátok. Lukács evangéliumának 23. részéből, az első 25 versből. Ezután valamennyien elindultak, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz, semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok még erősebben kiáltozták, fellázítja a népet tanításával, egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, Galileából való ez az ember? Amikor pedig megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak. Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek hallgattam ki, és semmi olyan bűnt nem találtam ebben az emberben, amivel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el, megfenyítem tehát és elbocsátom. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak, ezt töld meg, Barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez az ember a városban történt lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak, feszíts meg őt. Ő azonban harmadszor is így szólt hozzájuk, de hát mi rosszat tett ez az ember? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt, megfenyítem tehát és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg, és kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak, szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság miatt volt börtönben, Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, megértését, nem csak észbeli, hanem szívbeli megértését, és adja, hogy ebből éljünk, és az ő nevére teremjünk gyümölcsöt. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, még végig venni, végig hallgatni, végig olvasni mindazt, ami veled történt, még az is hosszú, és az is borzasztó. Hát még átélni, hát még végig szenvedni. Urunk, az évről évre visszatérő ünnepek során talán már nem is tudunk igazán belegondolni abba, hogy mit vállaltál értünk. Kérünk, ajándékozz meg bennünket most olyan figyelemmel, hogy ne csak a szavak szintjén értsük meg, amit te üzenni akarsz nekünk, hanem bele rendüljön a szívünk annak a szeretetnek az átélésébe, amellyel vállaltad a keresztet a mi bűneinkért és a mi megszabadulásunkért. Kérünk, hogy ezen az órán is légy közöttünk ígéddel és szent lelkeddel. Köszönjük, hogy magadra vállaltad bűneinket, és köszönjük az örök élet lehetőségét, amellyel megajándékoztál a bűnbocsánatot és az örök életet. Kérünk, hogy légy közöttünk, és te irányítsd a mi gondolatainkat. Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 4. részéből, a 25. versből hirdetem nektek Jézusról, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 345. dicséret első versét énekeljük. Ím Nagyisten, most előtted szívem kitárom. És ennek az a szent igéje, amelyről bizonyságot szeretnék tenni, lelkét segítségül kérve közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Lukács evangéliumának 23. részében, az első 25 versben, nem olvasom fel újra ezt a hosszú igeszakaszt, csak a 4. verset, a 14. vers második felét, és a 15. verset, valamint a 22. vers második felét. Ezek a versek így hangoznak. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz, semmi bűnt nem találok ebben az emberben. Íme, én előttetek hallgattam ki, és semmi olyan bűnt nem találtam ebben az emberben, amivel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el, megfenyítem tehát, és elbocsátom. De hát mi rosszat tett ez az ember? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt, megfenyítem tehát, és elbocsátom. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, Jézus útja nagy csütörtök estétől kezdve nagypéntek délutánjáig egy merő vessző futás volt, az elképzelhetetlen mélységű szenvedéseknek az útja. Mégis egy olyan út, amelyet maga vállalt, egy nyílegyenes út, amelyen nem voltak kanyarok és nem voltak zökkenők, minden pontosan úgy történt, ahogyan azt Isten eltervezte, még hogyha emberi szemmel nézve emberi akaratok játszottak volna közre abban, ami Jézussal történt. Egész héten ezeket az utakat nézzük végig, ezzel a címmel, hogy utak a passióban. Az utak idézőjelbe van téve, hiszen nem kizárólag fizikai utakról van szó, hanem elsősorban lelki utakról. Hétfő este láttuk az utat az Olajfák hegyére, kedden a Gecsemáné kertbe. Tegnap kihallgatásról kihallgatásra a vallási per során, ahogyan először Annás előtt kellett megjelennie Jézusnak, majd átvitték Kajafáshoz, végül nagypénteken hajnalban újra a nagy tanács előtt kimondták fölötte az ítéletet. És most ez folytatódik tovább, kihallgatásról kihallgatásra. Az előző, amiről tegnap este volt szó, az a vallási per volt, most ez már a polgári vagy politikai per. És megint csak hurcolják ide-oda, először Pilátushoz, aztán Herodeshez, és aztán újra vissza Pilátushoz. És végig hazugsággal, gyávasággal, gonoszsággal vagy közömbösséggel találkozunk. Tekintsük végig most ezeket az utakat. Mielőtt még az első útra térnénk, hadd jegyezzek meg annyit, hogy a zsidóknak nem volt joguk halálos ítéletet hozni, illetve hogyha halálos ítéletet hoztak, azt jóvá kellett hagyatni a polgári hatósággal, a római birodalom képviselőivel. Ezért vitték el Pilátushoz. Nem volt elég az, hogy a nagy tanács halálra ítélte, ezt ők nem hajthatták végre. Ezért el kellett vinni Pilátushoz, hogy Pilátus is kimondja az áment arra, amit a nagy tanácsban határoztak. Minden kihallgatásánál végig vehetünk egy olyan esemény sorozatot, amely kezdődött egy váddal, aztán folytatódott kihallgatással, a védelemmel és aztán az ítélettel. Persze nem minden esetben lehet ezt így egy az egyben végigvenni, de majd látni fogjuk, hogy hol mi tér el a szokásostól. Pilátus előtt áll tehát először is Jézus. Lássuk a vádat, így olvassuk, hogy minnyájan átmentek. Kik ezek a minnyájan? Hát az egész zsidó nagy tanács, hiszen reggel, hajnalban meghozták az ítéletet, és aztán minnyájan, vagyis a nép véneinek a tanácsa, a főpapok és az írástudók átmentek Jézushoz, és valamennyien a vádat képviselték. Tehát több mint 70 ember képviselte a vádat. Nagyon érdekes, hogy mindaz, ami a főtanács előtt elhangzott, ami miatt tulajdonképpen kimondták Jézusra a vallási per során a halálos ítéletet, azt, hogy így mondjam, nem kötötték Pilátusnak az orrára. Egészen más vádakat hoztak fel. Hiszen ott a vallási perben elhangzott, hogy ugye a hamis tanúk mondták, hogy azt mondta Jézus, lerombolom a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Erről Pilátus előtt egyetlen szó sem esett. Hát mit érdekelte volna ez Pilátust? Hát talán még örült is volna neki, hogyha lerombolják a templomot. Nem érdekelte volna. A Pilátus előtt a főpapok és a vének, az írástudók olyan vádakat hangoztattak, amelyekre úgy gondolták, hogy Pilátus vevő lesz, hogy Pilátus is kimondja a halálos ítéletet. 3 vádat hangoztattak, az első, ez, hogy félrevezeti népünket, álpróféta, tévtanító. Igaz ugyan, hogy ez vallási kérdésekben volt mérvadó vád, de azért mégiscsak érdekelte a világi felsőbséget is, a római irodalmat is, hiszen, hogyha valamiféle félrevezetés történik, akkor abból előbb-utóbb összetűzések, előbb-utóbb lázadások lesznek. Tehát jobb, hogyha nincs tévtanítás, jobb, hogyha nincs félrevezetés. A főpapok és a nép vénei egyébként ezt valóban így is gondolták, hogy Jézus álpróféta és tévtanító. Annak ellenére gondolták így, hogy látták csodáit, hallották beszédeit, és mégis tévtanítónak ítélték. A második vád ennél sokkal súlyosabb volt, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak. Ez viszont már szemenszedett hazugság volt. Ezt ők is nagyon jól tudták, hogy ez nem igaz. Hiszen pont az ellenkezőjét mondta Jézus. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. És aztán hozzátette, hogy és Istennek, ami az Istené. De nem ellenezte az, hogy adót fizessenek a császárnak. És végül a harmadik vád, ez volt a legsúlyosabb a három közül, azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Ez pedig egy kegyetlen csúsztatás volt. Mert ez politikai vád a római császár ellen történő lázadásról. Hiszen ha Jézus magát királynak vallja, akkor kétségbe vonja a római császár fennhatóságát, akkor kétségbe vonja Pilátusnak az uralmát is. Persze a nagy tanács tagjai nagyon jól tudták, hogy a felkent király az az ő hitük szerint egész mást jelent, mint amit ez alatt Pilátus értett volna. Hiszen a felkent az görögül Krisztus, héberül Messiás, várták a Messiást, és Jézus vallotta magáról, hogy ő a Messiás. De Jézus nem politikai értelemben volt felkent király, hanem lelki, hitbeli értelemben, hogy ő benne elérkezett a Messiás erre a földre, aki megváltja népét bűneiből. De ezt az ő vallomását, hogy ő a Messiás, a zsidó népvezetői kiforgatták, és úgy mondták, hogy ő a felkent király, hadd essen kétségbe Pilátus, és hadd értsen egyet azzal, hogy igen, ennek az embernek meg kell halnia, hiszen politikai uralomra tör. Úgy szoktuk mondani, hogy három a magyar igazság és egy a ráadás, úgy látszik ez a zsidóknál is így működik, mert később elhangzik még egy negyedik vád is, hogy fellázítja a népet Galileától egészen Jeruzsálemig. De nem csak a vádak hangzanak el, hanem megtörténik a kihallgatás is. Pilátus megkérdezte Jézustól, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Jánosnál olvassuk a hosszabb beszélgetést, ahol Jézus többek között megvallja, hogy az én országom nem e világból való. Teljesen világossá teszi, hogy ő nem politikai uralomra tör. Az ő országa nem e világból való. És nagyon érdekes a védelemnek a kérdése. 70-en vádolták az egész nagy tanács, de senki sem kelt a védelmére. Ugye azért minden tárgyalásnál volt vád és volt védelem. Abban az időben is voltak ügyvédek. Persze nem feltétlenül hivatásos ügyvédre kell gondolnunk, hanem a perekben voltak a paraklétoszok, az odahívottak, akik a védelmet látták el. De Jézusnak nem volt ügyvédje, nem volt senki, aki mellette kiállt volna. Pontosabban, és ez az érdekes, volt valaki, maga Pilátus. Mert Pilátus védte, senki más. 70-en vádolták, és Pilátus kizökkent bizonyos értelemben a bírói szerepből, és felvállalta az ügyvédnek a szerepét. Semmi bűn nem találok ebben az emberben. És tulajdonképpen ezzel egy ítéletet mondott ki, de nem hivatalos formában. Tehát kimondta, hogy semmi bűn nem találok ebben az emberben, de folytatódott tovább a vitatkozás, a veszekedés, és Pilátus a zsidók újabb vádaskodásából megtudja, hogy Jézus galileai illetőségű. És megkönnyebbül Pilátus. Lerázza magáról a problémát. tovább küldi az éppen az ünnepre érkező Heródeshez. De tulajdonképpen ez egy gesztus is felé. Nem voltak jóban, ezt írja is az ige, de egy gesztus tette ezzel Pilátus Heródes felé, hogy elismeri, hogy Galileában ő az Úr, Jézus galileai illetőségű, átküldi hozzá. Ezzel, hogy úgy mondjam, két legyet ütött egy csapásra, gesztus tett Heródes felé, ugyanakkor akkor még azt hitte, hogy egy kellemetlen ügytől meg tud szabadulni. Aztán következik Jézus pere Heródes előtt. Megint csak ott van a vád. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Nyilván ugyanazokat a vádakat hangoztatták, mint Pilátus előtt. Aztán megtörtént a kihallgatás is. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Tehát a kihallgatás az egyoldalú volt, csak Heródes kérdezgette hosszasan, de Jézus semmi választ nem adott. Védelem semmi. Ítélet megint csak nincs, gúny van és visszaküldés. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ez most Heródes gesztusa volt Pilátus felé. Kölcsönös előzékenység, így békültek ki. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak. Pilátus nem tudott megszabadulni ettől a kellemetlen ügytől, újra Pilátus előtt találjuk Jézust. Pilátus megint megállapítja a nagy tanács és a nép előtt, semmi olyan bűnt nem találtam benne, de Heródes sem. Tehát nem követett el halált érdemlő dolgot, megfenyítem és elbocsátom. Megint Pilátus látta el a védelmet, és megint ítéletet hirdetett, bár nem hivatalos formában, már másodjára. És ekkor a vezetők taktikát váltottak. Egy pótjogra, egy szokásjogra hivatkoztak, az ünnepen szabadon szoktak bocsátani valakit, akit a nép kért. Ezt úgy mondják a kommentárok, hogy az önálló ítélet hozatal lehetőségének elvesztéséért kárpótlásul adták a romaiak a zsidóknak, és aztán szokásjog lett belőle. A vezetők és felbújtásukra a nép Jézus halálát és Barabás szabadon bocsátását követeli. És ekkor ismét Pilátus veszi védelmébe Jézust. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. Szóval újabb halálkérés. Jánosnál olvassuk, hogy azt is végső trompként kimondják, hogy Isten fiává tette magát, és ekkor teljesen megrémül Pilátus. Jánosnál olvasunk erről az újabb kihallgatásról, ahol megkérdezi Pilátus, hogy honnan való vagy te, aztán beszélgetnek az igazságról, és Pilátus harmadjára is védelmébe veszi, és újra kimondja az ítéletet, de most sem hivatalosan. Ő azonban harmadszor is így szólt hozzájuk, de hát mi rosszat tett ez az ember, nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt, megfenyítem tehát és elbocsátom. Tehát ezt látjuk végig újra és újra a politikai perben, hogy ott van az egyik oldalon a vád, a főpapok, a vének, az írástudók hamis vádakkal, ott van a védelem, érdekes módon maga Pilátus. Aztán a kihallgatás során Pilátus semmi terhelőt nem hallott, és Pilátus értékelése szerint Heródes sem. És mi az ítélet? mindennek ellenére halál. És ez már hivatalos ítélet volt. Ezt Jánosnál olvassuk a legteljesebb módon. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A Páska ünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszíts meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Vagyis Jézust hamis vádak alapján ítélték el. És az értékítélet kimondása, hogy tudnék, semmi bűnt nem követett el ellenére, a hivatalos bírói ítélet ennek pontosan az ellentéte volt. A létező lehető legnagyobb igazságtalanságot és jogtalanságot követték el ellene, és kedves testvérek, Jézust azóta sem rehabilitálták. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy 56-os vétkekért rehabilitálni szokták az embereket, akár még haláluk után is kimondják, hogy nem követték el azt a bűnt. Jézust azóta sem rehabilitálták hivatalosan. És mindezt miértünk vállalta, mindezt helyettünk vállalta. Mi is elmondhatjuk a megtérő Latorral együtt, hogy mi ugyan jogosan, de ő semmi rosszat nem követett el. Mert mi vagyunk a bűnösök, és helyettünk, és értünk, és miattunk Jézust ítélték igazságtalanul halálra. Utak a passióban. Láttuk az eddigi utakat, ez is borzasztó volt, de a java még hátra van. Évről évre, amikor ünnepelünk, nem szoktunk mi annyira belegondolni, mert olyan megszokott számunkra az ünnep, annyira ismerjük már a történetet. Borzadjon bele a szívünk, hogy Jézus mit vállalt értünk. Amen. Ráfelelő énekként a 334. dicséret 4. versét énekeljük. A bíró bár megismeri, hogy ő vétkét nem látja. Urunk, köszönjük ezt a veszőfutást, ezeket az utakat kihallgatásról kihallgatásra, és aztán majd végig egészen a Golgotára. Köszönjük a megváltást, köszönjük a bűnbocsánatot, az örök életet. Köszönjük, hogy harmadnapon feltámadtál, hogy nem a halál és nem nagypénteké az utolsó szó. Köszönjük, hogy ebbe gyökerezhet a mi hitünk, és ebből szökkenhet szárba mindaz, ahogyan élünk, ahogyan hitből tudunk cselekedni. Bárcsak mindig azokat a gyümölcsöket teremnénk, amelyeket a hitünk által te teremsz bennünk szent lelkeddel. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a mi szívünkben. Amen. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak.